Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal a Biblia tanulmányok sorozatot folytatjuk, mégpedig a második évadnak a negyedik epizódjával, amikor is a témánk a tékozló fiúnak a példázata lesz. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, lájkoljátok a Facebook oldalt, hogy eljuthasson hozzátok minden információ. Szeretettel felhívom a figyelmét mindazoknak, akik hallgatják ezt az adást valamely podcast hallgató alkalmazásban, akár a Spotify-on, vagy a Podbean-en, vagy máshol, hogy ez a Biblia tanulmány, mint minden Biblia tanulmány, eredetileg egy YouTube videó, tehát hogyha valaki képet is szeretne a hang mellé, akkor az a YouTube-on megnézheti nyugodtan, de nem kell ezért kikapcsolni az alkalmazást, a podcast hallgató alkalmazást, hiszen úgy van összerakva az adás mindig, hogy az hallgatva is élvezhető és teljes mértékben érthető legyen, úgyhogy talán az a legjobb, hogy egyszer meghallgattad, és tetszik, akkor nézd meg a YouTube-on is. A Biblia tanulmányok második évadának a témája azok az igehelyek, amelyek talán mondjuk egy gyakorlott hívő, vagy mondhatom úgy is, hogy veterán templomba járó, vagy a hitét szorgalmasan a mindennapokban is gyakorló ember számára, talán olyanok ezek az ige szakaszok, vagy ezek a bibliai történetek, amikről beszélünk, ami már a könyökünkön jön ki. Talán már gyerekkorunktól kezdve hallottuk sokszor ezeket a történeteket, de ha nem is gyerekkorunktól kezdve, de felnőtt korunkban többször találkoztunk vele, vagy éppen már számtalanszor is olvastuk a Bibliából. De ezek a történetek, illetve ezek az ige szakaszok, amelyekről beszélgetünk ebben az évadban, nem véletlenül lettek annyira népszerűek, mint amilyen népszerűek, és ennek az oka legtöbbször az, hogy nagyon sok jelentés tartalmat hordoznak, és nagyon erősen hatnak a hitünkre, és építik azt. És azt hiszem, hogy megegyezhetünk mindannyian abban, hogy a tékozló fiúnak a példázata az egy ilyen történet, amit már számtalanszor hallottunk, olvastunk, de még hogyha a hithez semmi közünk nincsen, ha nem járunk templomba, vagy semmilyen keresztény közösségbe, akkor is minden bizony a művészeti alkotásokon keresztül, vagy irodalmi alkotásokban utalásszerűen megemlítve már találkoztunk ezzel a történettel. Tudnunk kell, hogy ez a történet, ez egy jézusi példázat. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan példázat, amelyet Jézus mondott. Tehát nagyon fontos az, hogy mindazok a szavak, amikről itt most beszélni fogunk, azok a mondatok és az a gondolatkör, az az evangélista, Lukács evangélista által lejegyezve Jézus szavai számunkra. De tulajdonképpen mit jelent az, hogy példázat? Jézus sokszor példázatokban beszélt a tanítványaihoz, vagy nem csak a tanítványaihoz, de mondjuk az őt hallgató tömeghez is, és ennek oka volt. Mégpedig az, hogy a példázatok olyan példatörténetek, amelyeknek nem csupán a tanúsága, de magának a történetnek, vagy magának az egész példázatnak a menete és felépítettsége is utal valamire. Nem csak csupán azt jelenti, amit szó szerint jelent, maguk a szavak leírva, vagy maguk a mondatok egymás után, hanem úgy kell elképzelnünk minden egyes példázatot, mint a szó legnemesebb értelmében vett forgatókönyvet. Forgatókönyvet, amelyben a szereplők eljátszanak valamit. És ez a valami, amit minden példázatban eljátszanak a szereplők, az nem más, mint az Isten országa, és Isten és ember kapcsolata. Tehát tudnunk kell, hogyha egy jézusi példázatot olvasunk bármely evangéliumból, akkor az minden esetben az Isten országáról szól, azaz arról az erőtérről, amelyet az Isten von az ő emberei köré, és ahogyan közöttük van. És ahogyan az Istenhez tartozó ember és az Istennek a kapcsolata működik, az jelenik meg a példázatokban, illetve az, hogy az Isten erőterében ember és ember között milyen kapcsolati rendszernek kell megvalósulnia. És ez természetesen, mivel minden példázatra igaz, ezért igaz a tékozló fiú példázatára is. Amikor olvassuk a három főszereplőnek, aki van a példázatban, majd meg fogjuk látni, de hogy a három főszereplőnek a történetét, akkor ezeket a szereplőket megfeleltethetjük a való életben lévő létező személyeknek. Lett légyen szó Istenről, és emberről. Tudnunk kell azt, hogy nem véletlenül Lukács evangéliumában szerepel a tékozló fiúnak a példázata. Ugyanis mindegyik evangélista, Máté, Márk, Lukács és János ugyanazt a Jézus történetet írja le, csak éppen más és más szemszögből. Vannak olyan történetek, amelyek mindenhol szerepelnek, Vannak olyanok, amelyek kettőben, háromban is ott vannak. Vannak olyan történetek, amelyek csak egyetlen egy helyen szerepelnek. És a tékozló fiú példázata pont ilyen, ugyanis az egyetlen egy helyen szerepel, mégpedig Lukács evangéliumában. És ahogy itt mondtam, ez nem véletlen. Ugyanis minden evangélistának más-más szempontjai voltak, mikor lejegyezte a Jézus történetet, más-más találtak fontosnak, lényegesnek, vagy éppen a többi szempont közül kiemelkedőnek. És Lukács evangélista számára, aki szakmáját tekintve orvos volt amúgy, és Pál apostolnak a tanítványa, valószínűség szerint ő nem találkozott Jézussal, hanem összegyűjtötte azokat a történeteket, amiket mások meséltek, az ő számára nagyon fontos volt a periféria. És itt most a perifériát nem földrajzi értelemben értjük, hanem társadalmi értelemben értjük, mégpedig úgy, hogy mindazok az embercsoportok, mindazok a személyek és mindazok a társadalomnak mindazon rétegei, amelyek a peremre vannak kiszorulva, ezeknek a története, illetve Jézussal való kapcsolata, Jézussal való viszonya volt az ő számára legfontosabb. Ilyenek a kor szempontjából akár vallási, akár elkölcsi értelemben vett bűnösök, vagy éppen a férfiak által elnyomott nők, vagy éppen a kisemmizettek, a betegek, a szegények, a bénák, és minden ilyesféle embercsoport, akik mondjuk így, hogy nem a mainstreamben, vagy nem az uralkodó társadalmi réteghez tartoztak. És különösen is a 15. fejezete az evangéliumnak, amelyben a tékozló fiúnak a példázata is szerepel, az egy olyan fejezet, ahol ezt a fajta peremre sodródást figyelhetjük meg, és az onnan való visszatérést, vagy megtérést, hogyha úgy tetszik, a középponthoz, aki nem más, mint a mindenható Isten, aki Jézus Krisztus szavain és tettein keresztül megjelent az evangéliumban. Így hát, amikor majd ezt a példázatot is meg fogjuk nézni, szinte szóról szóra, mondatról mondatra, és elemezni fogjuk, akkor ezt a fajta mozgást, a távolodást és a közeledést kell majd elsőrenden szem előtt tartanunk, úgyhogy jöjjön is a történet. Nos, akkor hogyha valaki a YouTube-on nézi az adást, akkor most már látható a szöveg, a tékozló fiúnak a példázata, Lukács evangéliumának 15. fejezete, abból is a 11. verstől a 32. versig, fölolvasom a részt először. Azután így folytatta, mármint hogy Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét, ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznót legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az ereséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány véresebb bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És útra kelve, el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázdanőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.
vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Eddig a történet. Nos hát akkor mindenek előtt próbáljuk meg értelmezési egységekre bontani ezt a történetet, ugyanis itt 22 igeversről van szó, tehát egy viszonylag hosszú szakasz, és hát célszerű az, hogyha megpróbáljuk ezt különböző szakaszokon keresztül megvizsgálni, hogy tulajdonképpen mi is ez. Hát tulajdonképpen három részre tudjuk bontani. Az első része az a 11. verstől tart egészen a 16. versnek a végéig, tehát ez lesz az első részünk. A második részünk, ez odáig tart, hogy a tékozló fiú szívesen jól lakott volna a disznóknak az eleségével is. Akkor utána jön a második rész, amelyik a 17. verstől tart egészen a 23. versig, ami a kisebbik fiúnak a hazaútja, illetve az ő fogadása, mármint minden szempontból fogadása, tehát hogy az apja fogadja őt, és utána fogadást rendeznek, már ha így akarunk fogalmazni, és a végén pedig a harmadik rész pedig nem más, mint a 25. verstől kezdve egészen a végéig, tehát a 32. versig, amikor is az idősebb fiúval fogunk foglalkozni. Majd a végén vissza fogunk térni arra, hogy miért nem túl jó a cím, ez, hogy tékozló fiú, és ez majd az utolsó harmadik részből fog kiderülni, hogy vagy hát abból, vagy hát hogy mondjam, tehát az akkor már teljesen világossá válik, hogy itt elég rossz címadásról van szó, csak hát ezek bennmaradtak, ezek a címek így, mert annyira beleivódtak a egyházi közbeszédbe, meg a vallásos életbe, hogy ezeket már nem lehet megváltoztatni, hogy tékozló fiú, tehát nem lehet mást mondani, mert akkor az emberek nem fogják tudni, hogy miről van szó. Így viszont nem tudjuk megspórolni azt, hogy mindig magyarázzuk azt, hogy ez miért nem jó, és hogy tulajdonképpen mit is jelent. Úgyhogy kezdjük is ezzel, hogy magyarázzuk meg azt a nem jó címet. Maga különben, mármint azt, hogy tékozló fiú, maga a szó, ugye a fiú az többször is szerepel, de a tékozló is szerepel a magában a történetben, mégpedig a 13. versben szerepel ott, hogy eltékozolta a vagyonát. Tehát mit jelenthet ez a tékozló? Maga a tékozló kifejezés, hogyha megnézzük a magyar értelmező kézi szótárt, akkor pocséklást jelent, tehát pocsékolni. Pocsékló, vagy pocsékolni. Hú, ez a pocsékló, ez így nagyon rosszul hangzik, pocsékolni. Mert olyan, mintha egy rossz minőségű lóról beszélnénk, de nem. Tehát pocsékolni, viszont ugye a pocséklás alapvetően nem hordoz minőségi kategóriát, vagy a pocséklás az nem minőségi, hanem mennyiségi kategória. Tehát valamit mennyiségileg elpocséklunk. Tehát sok van belőle, vagy valamennyi van belőle, és abból mi elpazaroljuk, vagy elpocsékoljuk egy részét. Viszont a tékozlóban alapvetően benne van egy negatív minőségi kategória is, vagy minőségi jelleg is, mégpedig az, hogy maga a folyamat, tehát ami alatt elpocséklódik, az, ami elpocsékolódik, az a folyamat sem egy önkéntelenül rossz, vagy véletlenségből történő dolog, hanem egy nagyon is tudatos dologról beszél, vagy nagyon is tudatos dologról van szó, amikor tékozlásról beszélünk. Tehát pocsékolni lehet indirekt módon is, vagy pocsékolni lehet nem szándékosan, viszont a tékozlás alapvetően aktivitást jelöl, és tudatosságot, úgyhogy, de hát ezt majd látjuk a fiatalabb fiúnak a történetében, de ne szaladjunk annyira előre, ugyanis ez még csak a cím, tehát itt a tékozló fiú az azt jelenti, hogy pocsékolni, tehát valaki, aki elpocsékol valamit, vagy valakiket, vagy valamiket. Ja, és még érdemes hozzátenni, bocsánat, mielőtt elfelejtem, hogy itt mi van az eredeti szövegben, mert azért azt is érdemes, mert hogy ez egy fordítás természetesen a görögből. Az eredeti szó az a diaskorpizzo, ami pedig azt jelenti, hogy szétszór. Szétszór. Tehát maga a tékozlás az a szétszórásnak a szinonimája, legalábbis, hogyha szó szerint nézzük magát a szöveget, ami azt jelenti, hogy és egy olyan plusz többlet jelentést ad a tékozlónak, mint kifejezésnek, hogy nincs értelme, tehát nem csupán elpocséklásról van szó, nem csupán tudatos pazarolásról van szó, hanem gyakorlatilag az egész farrahány borsó, tehát semmit nem ér, nincsen eredménye magának a pocséklásnak, ugyanis szétszórja a vagyonát, tehát gyakorlatilag szétszórja az egészet, minthogyha nem is lett volna. Nos, hogyha a tékozló fiúnak a történetét nézzük, akkor nyilván van egy leszálló ága az elején, ez az első részben van, ami ugye a disznó vájunál ér véget, és ezt az első részt, ami a 11-től 17. versig, ezt 5 lépésben teszi meg a tékozló fiú, 5 lépcső lefelé, így fogjuk megnézni, hogy mi ez az 5 lépcső, amit megjár a tékozló fiú, amíg eljut a történetnek a mélypontjára. Az első lépése, amikor azt mondja, hogy atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Na most ez elsőre nem tűnik durvának, hogy mi az, hogy ad ki nekem a vagyon rámeső részét, de hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogyha belegondolunk, hogy mikor öröklünk mi akármit is. Akkor, amikor az adott felmenünk meghal. Tehát tulajdonképpen egy nagyon erős kijelentéssel indul ez a történet, mégpedig azzal, hogy a fiú halottnak tekinti az apját. Tehát halottnak tekinti az apját, és azt mondja, hogy innentől kezdve te nekem nem számítasz élőnek, és kérem azt, ami utánad marad, a te földi pályafutásod után marad a számomra. Tehát tulajdonképpen itt az első lépcsőként ő a családjából írja ki magát. Tehát ez a tékozló fiú azzal kezdi a tékozlást, mondjuk így, hogy eldobja magától a családját. Tehát először a családjából írja ki magát, ez az első lépése. Most gondoljunk bele abba, hogy mit érezhetett az az apa, akinek a fia azt mondta, hogy te számomra halott vagy. És nagyon érdekes, hogy erre semmilyen választ nem látunk. Tehát az apa nem szólal meg, hanem csak azt olvassuk, hogy ő pedig megosztotta közöttük a vagyont, ugye a két fiú között, és nyilván kiadta a ráeső részt. Na, a következő nagyon érdekes részünk, az pedig itt ez a 13. vers, hogy kezdődik, hogy néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Na, itt ez a néhány nap, az, hogy néhány nap múlva, ez egy durva eufémizmus itt a magyar szövegben, ugyanis itt az eredeti kifejezés, itt ez az, hogy sok. Tehát, hogy sok nap múlva. Na most miért sok nap múlva? Azért sok nap múlva, mert hogy akkoriban a vagyon az nem virtuális forintok, vagy dollárok, vagy eurók formájában létezett az embernek a bankszámláján, és mikor meg akarta osztani a vagyont a két fia között, akkor fogta magát, kattintott kettőt a netbankkal, és akkor átutalta. Nem. Tehát tulajdonképpen az a sok nap, ez arra kellett, hogy egyrészt az apa felmérje, hogy mekkora vagyona van, és az annak megfelelő 50%-ot azt odaadja a kisebbik fiúnak, vagy ahány százalékot, amennyit most így bővebben nem ástam bele magamat az öröklési szokásokba, de tegyük fel, hogy 50%-ot, a példázatunk szempontjából tök mindegy. Tehát, hogy 50%-ot a kisebbik fiú számára. Na de a vagyon az akkoriban legtöbb esetben tárgyakban manifesztálódott, tárgyakban, illetve élő állatban. És mindezt valamilyen formában ki kellett fizetni. Tehát nyilvánvaló, bár nem tudjuk, mert a történetben nincs benne, hogy a fia, amikor elment és elvitte a vagyont, akkor mondjuk hajtotta el magával a nyájat például, vagy vitte magával mindennek a felét, vagy a szolgáknak egy bizonyos százalékát, nem tudjuk. Az is elképzelhető, hogy mondjuk valamiféle valutává változtatta, vagy váltotta át az apa a fiának a vagyont, tehát az is lehet, hogy nemesfémbe, vagy bármi másba átváltotta, és úgy adta oda neki, nem tudjuk, minden esetre ez sok időbe telt. Na most képzeljük el azt a családi életet, amikor egy fiú, egy fiatalabb fiú azt mondja az apjának, most egy fiatalabb, vagy idősebb, az tök mindegy ebből a szempontból, de hogy azt mondja az apjának, hogy te halott vagy a számomra, már nem tartozom hozzád, és még sok-sok napon keresztül egy fedél alatt kell élni. Amíg maga a processz, tehát a hivatalos eljárás jogi szinten megtörténik, és az 50% az átvándorol valamilyen formában a kisebbik fiú számára. És ugye itt azt is olvassuk, hogy hogy összeszedett mindent, tehát még az is időbe tellett nyilván, amíg összeszedte, nem csak kiszámolták, hanem összeszedte, és utána következő lépésként elköltözött egy távoli vidékre. Tehát tulajdonképpen az első lépcsője az volt a tékozló fiúnak, hogy a kisebbik fiúnak, hogy kiírta magát a családból, a második pedig az lett, hogy a származását is megtagadta. Tehát megtagadta a családját, utána pedig a származását. Először a családot, aztán a származást. Elköltözött egy távoli vidékre. Na most gondoljunk bele, hogy itt nem csupán arról van szó, Jézus koráról beszélünk, hogy mint mondjuk ma, hogy mit tudom én, átköltözök a másik országba, és akkor itt olyan haza skype-olok meg, vagy küldök levelet, vagy írok SMS-t, vagy telefonálok. Nem csak a távolság volt itt probléma, hanem az is, hogyha egy zsidó ember elköltözik, egy izraeli zsidó ember, tehát aki ott él, elköltözik arról Izraelből, ő nem csak a nemzetiségétől válik meg, sőt elsősorban nem attól válik meg, hanem elsősorban, és de ezt majd látjuk egy későbbi lépésben kiteljesedni, a kultikus rendből is kiírja magát. Tehát mivel nincs ott a templom, ezért nem tudja a törvénynek, a mózesi törvényeknek egy jó részét teljesíteni. Tehát amikor itt arról beszélünk, hogy a származásából kiírja magát a tékozló fiú második lépésként, akkor bizony hozzá kell tennünk azt, hogy ez nem csak vérségi szempontból, hiszen azt már megtette a családból való kilépéssel, hanem kultikus, vallási szempontból is kiírja magát. És ugye mit csinál ezen a távoli vidéken, ahol ugye a templom nem hozzáférhető, tehát nem tudja a törvények egy nagy részét betölteni, azt olvassuk, hogy kicsapongó életet élt, eltékozolta a vagyonát, tehát elpocsékolta mindazt, amit az apjától megszerzett, és kicsapongó életet élt, ez lesz a harmadik lépése a tékozló fiúnak, ami pedig nem más, mint az erkölcsi lezüllés. Tehát először kiírja magát a családból, ad ki nekem a vagyon rámeső részét, elköltözik egy távoli vidékre, ahol kiírja magát a származásából, majd végül kicsapongó életet él, amivel erkölcsileg is kiüti saját magát. 14. versben azt olvassuk, hogy miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Na most mi, maga a fordulat az nem váratlan, hiszen mivel kicsapongó életet élt és eltékozolta a vagyonát, ezért előbb-utóbb tudnunk kellett azt, vagy hát számíthattunk arra, és a történet eredeti hallgató is számíthattak arra, hogy el fog fogyni ez a pénz. És erre még rájön az a körülmény, hogy éhínség támadt azon a vidéken. Na most az éhínséget azt úgy képzeljük el, a gyakori, de még akár csak egy 100-200 évvel ezelőtti éhínséget, hogy akkor nincs. Tehát ez nem úgy néz ki, hogyha nem tudom én, nem terem meg a, most mondok valamit, a kukorica, akkor majd behozzuk Lengyelországból, hogyha nem terem meg a cseresznye, akkor majd behajózzuk Chiléből, és akkor majd lesz cseresznye, csak mondjuk drágább lesz, hanem hogyha nem termet meg, akkor nincs. Tehát egy időjárási helyzet, egy háborús helyzet, egy növénybetegség helyzet, bármi más extrém dolog, éhínség támadt azon a vidéken, mit jelent az, hogy valami szétverte a termést, ezért nincs mit enni. Tehát van egy belső elfogyás, ami alatt azt értjük, hogy ugye eltékozolta a vagyont, és van egy külső elfogyás, tehát nem is tud szerezni. Nem csupán ő nem képes rá, mivel nincsen pénze, hanem nem is lehet. Tehát a körülmények is olyanok. Tehát van egy külső és belső nélkülözés, amiről itt szó van a 14. versben. És akkor elmegy dolgozni, ez a tékozló fiú mégpedig elment és elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Nos, ez a negyedik lépése lefelé, vagy lépcsője lefelé a tékozló fiúknak, disznókat legeltetni, és itt azt gondolnánk, hogy nem tudom én, nem olyan nagy probléma ez, hát ennél sokkal rosszabb melók is vannak, csak hogy az a helyzet, hogy ugye a disznó a mózesi törvények szerint az egy tisztátalan állat. Nem sokszor jelenik meg a disznó különben az evangéliumokban, pontosan ezért, mert nem túl sok van ott a környéken, pontosan emiatt, de hogy az, hogy ez a fiú elment a vidéknek az egyik polgárához, és disznókat legeltetett, az azt jelenti, hogy ő kultikus szempontból, tehát vallási kultikus szempontból, ő kiírta magát végképp. Mert hogy olyan munkát végez, ami alapvetően tisztátalanná teszi, és alkalmatlanná a mózesi törvények alapján az Istennel való kapcsolatra. Ez talán kicsit erős kifejezés, de mondjuk kb. Tehát kiiktatta magát a családjából, utána a származásából, aztán erkölcsi mélypontra került, majd kultikus vallási szempontból is elvesztette mondjuk így, hogy a státuszát, finoman fogalmazva. És itt jön aztán az ötödik pont, azt olvasok a 16. versben, hogy ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Na most ez a legdurvább, ugyanis itt mi történik ötödik lépcsőként? Ötödik lépcsőként az történik, hogy állati szint alá süllyed, tehát elveszti az emberségét. Mert azt mondja, hogy akár enne a disznóknak a eleségével, mondhatnánk azt, hogy moslék, vagy makkoltatták a disznókat, nem tudjuk, tök mindegy, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen ő elveszíti az emberségét, és állati szint alá süllyed. Nem csupán állati szintre süllyed le, állati szint alá süllyed le. Ugyanis azt olvassuk, hogy akár abból is evett volna, amit a disznók ettek, tehát beállt volna akár ő maga disznónak is. Tisztátalan állat is szívesen lett volna, de még csak az sem ment neki. Döbbenetes ez a mélyrepülés. Tehát az elején arról beszéltünk, hogy halottnak tekinti az apját, és mire végig megy ezen az öt lépcsőn, addigra tulajdonképpen ő maga válik halottá. Mindenféle szempontból. Biológiailag ugyan él, de mindenféle szempontból halott lesz. Nincs családja, nincs származása, nincs erkölcse, nincs Isten kapcsolata, és végül elveszítette az emberségét is, és állati szint alá süllyedt. Döbbenetes, hogy micsoda mélységet jár meg ez a fiú. Na és akkor itt érkezünk el a második szakaszhoz, 17. verstől, amikor is elérve a gödör alját, a tékozló fiú magába száll, magába megy, a szó szerinti szöveg ezt írja, hogy magába megy, és ezt mondja magában. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek az apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint a béreseit közül egy. Ugye ez a 17., 18. és 19. vers volt, amit felolvastam. Mi ebben az érdekes? Egyrészről az benne az érdekes, hogy a tékozló fiú rájön arra, hogy baj van. Elég mélyre kellett kerülni ajra, hogy rájött arra, hogy baj van. És hogy nekem itt most rossz. Tehát baj van, és nekem itt most rossz. Ebből valahogyan ki kellene mozdulni. És az egyetlen hely, ahova menni tud, az a hely, ami tulajdonképpen felégetett maga mögött, legalábbis a szónak átvitt értelmében, mégpedig az, hogy hazamegy az apjához. És itt van egy nagyon logikus és nagyon átgondolt terv arra, hogy hogyan kerülje el ezt a bajt és ezt a rosszat, és hogyan tudjon ebből megmenekülni. Ugyanis, mit mond? Azt mondja, az én apámnak hány bérese bővelkedik, és útra kelek, azt mondom, az apámnak vétkeztem az ég ellen és te ellened, itt már érzi azt, hogy az ég ellen és te ellened vétkeztem, tehát hogy itt valami olyan dolog történt, ami nem csupán arról szól, hogy megbántotta az apukáját, hanem ennél egy sokkal mélyebb dologról van szó, tehát az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többi arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint a béreseit közül egy. Tehát hazamegy, eltervezi, hogy mit fog mondani az apjának, és rá is jön arra, hogy mi lehetne a jó megoldás a számára, ez pedig az, hogy béressé válik. Tehát hazamegy, és rögtön végig gondolja, hogy ad egy megoldási javaslatot is az apjának. Tehát az, hogy hazamegyek, azért nem mehetek úgy haza, hogy most elszórtam az összes lóvét, és akkor most hazajöttem, hoho, itt vagyok, és akkor legyen minden olyan, mint régen. Ez nyilvánvalóan nem. Az apja ezt valószínűleg minden logika szerint nem is tenné meg, legalábbis ahogyan ő gondolkodik, hanem megpróbál egy ilyen köztes állapotot vagy egy ilyen nem a régit, de azért egy olyan állapotot elérni, amiben a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad. Tehát egyrészt az apja érezheti úgy, hogy most ő büntibe van, mert hogy nem lett a fia, vagy nem lesz a fia többé, de a tékozló fiúnak is megvan a maga betevő kenyere, hiszen béressé válik. Kik a béresek? Érdekes, hogy itt nem szolga van, hanem béres szó szerepel, és itt tényleg a béres szó szerepel. Mi a béres? Ő pedig fizetett alkalmazott. Fizetett alkalmazott, aki fizetést kap. Tehát tulajdonképpen a tékozló fiú egy ilyen huszárvágással átvágja a gordiuszi csomót, és azt mondja, hogy úgy térek vissza az apámnak a házába, hogy tudom, hogy nem lehetek fiú, de azért már mégiscsak történjen valami, legyek inkább béres. Nem szolga, nem rabszolga, hanem béres, aki megkeresi a maga pénzét, legalább kenyérre elegendő. Mondjuk így, hogy önös számítás történik, bár azért érzi, hogy baj van, ugye mondom, ég ellen és te ellenet, tehát itt azért érzi, hogy itt valami komolyabb dolgot csinál, de még odáig nem jutott el, hogy ez valami annyira extrém dolog, amit ő csinált, hogy azt nem lehet egy ilyen logikusan felépített menekülő útvonallal elrendezni. És ugye a 20. versben hazamegy, és amikor az apja meglátja őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Nagyon érdekes az édesapának a viselkedése, ugyanis itt nem látunk semmi retorziót. Tehát nem látjuk azt, hogy mondjuk oda megy a fiú, akkor oda megy az apja, lekever neki két büdös nagy pofont, és azt mondja, hogy hogy lehettél ennyire gyökérna, gyere, és akkor végül visszafogadja. Nem látunk olyat, hogy azt mondja, hogy nem látunk olyat sem, hogy az apa benn van a házban, és nem engedi be a fiút, nem tudom, én egy pár napot ott éhezgessél a küszöbön, aztán majd utána megtanulod a rendet, és akkor visszajössz. Tehát semmiféle, mondjuk így, hogy pedagógiai, vagy büntetés végrehajtási aspektusa nincs ennek a 20. versnek, hanem tiszta, eszenciális szeretetet látunk itt. Még távol volt a fiú, és az apja meglátta, hogy elébe futott. És itt nem csupán a keleti vendéglátásról van szó, tehát arról, hogy mert illik a vendég elé menni, hanem egyszerűen azt a végtelen szeretetet, és azt a végtelen megkönnyebbülést és örömet, hogy a fiam a gödör aljából jön már fölfelé, azt érezte ezt az apa, és elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Azért is érdekes ez a 20. vers, mert itt válik nyilvánvalóvá egy hiány. Mi az, ami hiányzik ebből a történetből, vagy inkább úgy kérdezem, hogy ki az, aki hiányzik ebből a történetből? Vagy ki az, aki hiányzik ebből a családból? Az anya. Hol van az anya? Nincs a történetben anya. Van a két fiú, meg az apa. És nincs anya. Nincsen. Rembrandtnak van a Tékozló fiú hazatérése, azt hiszem az a címe a festménynek, amiben, amikor a fiú leborul, ugye térdel a fiú az apja előtt, és az apa megöleli, akkor az apának a két keze, az különbözik. És olyan, mintha az egyik egy női kéz lenne, amivel megöleli a fiát, a másik keze pedig egy férfi kéz lenne. És ez azért döbbenetes, mert hogy tulajdonképpen itt jön ki a példázatnak, ebben a hiányban, és főleg itt ebben a versben, jön ki a példázatnak az egyik legfontosabb üzenete, az pedig az, hogy ez nem egy normál családról szól, ez a történet, nem csupán egy erkölcsi tanmeséről van szó, hanem itt az Isten országáról van szó. És a példázatban szereplő szereplők, vagy példázatban lévő szereplők, azok megfeleltethetők, mint minden rendes példázatban, megfeleltethetők az Istennek, az embereknek, maga a történet pedig Isten és ember kapcsolatának. És itt ebben a részben látjuk világosan azt, hogy mivel nincsen anya, ezért itt az Istenről van szó. Tehát én apa vagyok. És biztos vagyok abban, hogyha valamelyik, bár nekem fiam nincsenek csak lányaim, de ha mondjuk valamelyik lányom ezt csinálna, akkor minimum pedagógiai célzattal egy kicsit azért, na. De itt semmi ilyesmit nem látunk. Mert Itt a mennyei atyáról van szó, aki így fogadja a hozzá visszatérőt, aki elárulta őt, és kiirtott mindent, amit tőle kapott. Családi kapcsolatot, a származást, az erkölcsöt, a hitet, és végül az emberséget is. De mégis így fogadja őt. Mégis így fogadja őt. És a 21. vers pedig, ami paralel ugye a 17-19. vers, ahol a fiú ugye eltervezte, hogy mit fog mondani, érdekes, hogy ahhoz képest, amit eltervezett itt, mit mond. 21. vers így szólt hozzá, ugye az apjához: Atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Pont. Mi az, ami kimarad? Mi marad ki? A béressé válás. Tehát azt nem mondja el a fiú, bár eltervezte, nagyon jól eltervezte, de végül nem mondja ki. Csak annyit mond, hogy vétkeztem, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Mi történik itt a 21. versben? A 21. versben tulajdonképpen megtörténik a megtérés. A fiú, aki még a 17-19. versben csak a jól felfogott érdekében próbált meg egy ilyen menekülő útvonalat szerezni magának, tulajdonképpen a 21. versben az apának a viselkedése nyomán jutott el odáig, hogy megtérjen. És csak és kizárólag azt mondja az apjának, arra szeretetre válaszol, amit kap, hogy vétkeztem az égen, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Ez olyan, mint Lukács 5-ben a nagy halfogásnál, amikor Péter leborul Jézus előtt, és azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ugye megtörténik Lukács 5-ben a nagy halfogás, a nagy csoda, és erre válaszul teszi ezt Péter. És milyen izgalmas, hogy ebben a történetben is így van, hogy először megjelenik az isteni szeretet, mint ahogy a csoda ugye a nagy halfogásos történetben, és erre válaszul történik meg a megtérés. Tehát nem arról van szó, hogy majd ha te megtértél, na majd akkor kaphatsz tőlem valamit, hanem én adok neked szeretetből, és ez fogja majd benned indukálni a megtérést. Ennek majd jelentősége lesz a harmadik részben az idősebb fiúval kapcsolatban, és hát tulajdonképpen hadd mondjam, hogy ez az evangélikus teológiának az egyik alapja, hogy az isteni szeretet mindig előbb van, és aztán erre jöhet csak válaszul az embernek bármiféle tette. És akkor utána az apa ezt mondta a szolgáinak, ugye nem szól még mindig a fiúhoz semmit. Nagyon érdekes, hogy végig nem szól hozzá a kisebbik fiúhoz. Egyszer sem szólítja meg, hanem csak gesztusokon keresztül zajlik a kommunikáció kettőjük között, vagy legalábbis az apa részéről. És mit mond? Azt mondja az apa, hogy hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, adjátok rá, tehát szerepel itt ruha, húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára. Így van, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk. A béresség az nem jön be, egyrészt a fiú nem mondja, másrészt pedig az apa teljes egészében visszafogadja a fiút, ezt a ruha, a gyűrű és a saru, illetve a hízott borjúnak a levágása, az mind azt mutatja, hogy az atya teljes mértékben visszafogadja a fiút, és ugye mondja is, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Nagyon érdekes, két kifejezést emelnék ki, a meghalt és a feltámadott kifejezést, ugyan itt nem feltétlenül az van, amire mondjuk elsőre gondolnánk, nem feltétlenül azok a kifejezések vannak az eredeti szövegben, ugyanis amit meghalt, az a szó szerepel, hogy nekrosz, és amikor feltámadt, az pedig az anadzao. És ezek nem azok a szavak, amikre számítanánk. Tehát a halálra van más szó is, és a feltámadásra is van másik szó is. A nekrosz az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő hulla volt. Tehát, hogy tényleg meghalt, ő hulla volt. És az anadzao az pedig azt jelenti, hogy életre kell. Életre kelni. Ugye a zoé kifejezés szerepel, ez az élet kifejezés van benne, tehát hogy ő hulla volt, de életre kelt. Tehát itt nem az a fajta meghalás és feltámadás van, mint amit mondjuk Jézusnál találunk, hanem itt a hullaság, mint egy halott állapotról van szó, amiből aztán életre kell ez a kisebbik fiú elveszett és megtaláltatott, és ez az elveszett és megtaláltatott is érdekes, ugyanis ez nagyon kapcsolódik a fejezetnek az előző részeihez. Tehát az egész Lukács 15 az az elveszetteknek a fejezete, és akkor itt már rögtön, vagy hát nem rögtön, de itt már a történet kétharmadánál megtalálhatjuk az első szót, ami jó lesz majd nekünk címként, ugyanis itt a tékozló helyett, mert ugye itt nem a tékozlásnak a ténye a fontos, az csak egy lépés a sok közül, hanem itt az elveszettség az, ami a lényeg. Elveszett. Tehát a tékozló fiú helyett mondjuk azt mondhatnánk, hogy elveszett fiú, az talán jó lenne, hiszen maga a fejezetben is, tehát magában a Lukácsban is ott is az elveszett bárány és az elveszett drachma története szerepel ugye az ezt megelőző szakaszokban, tehát itt mindenütt elveszésről van szó, és utána megtaláltatásról van szó. Ez a 23. vers amúgy meg nagyon szinte rímel, ugyanennek fejezetnek a 10. verse, ami az elveszett drachmának a lezárása, tehát az ezelőtti, tehát a történetünk előtti utolsó igeverse, ugyanis ott is a megtaláltatáson van a hangsúly, és a vigadozáson van a hangsúly, ugyanis például ott ugye arról beszél Jézus, hogy egyetlen megtérő bűnösnek úgy fognak örülni az Istennek az angyala, mint ahogyan azt a drachmát megtalálták, hogyha valakit érdekel, akkor olvass el ezt a példázatot, de ezek mind parallellek, tehát egymást és egymást kiegészítő példázatokról van szó, és hát az elveszettség és megtaláltatottság az, ami a középpontban van. Tehát itt azt mondhatjuk, hogy a tékozló fiú helyett most már egy másik címet adva mondhatjuk azt, hogy elveszett fiú, az talán lehetne magának, vagy éppen megtalált fiú, de mondjuk így inkább, hogy elveszett, így jobban rímel az előzőekre is, tehát kontextusában nézve így jobban ki tudjuk fejezni azt, hogy itt tulajdonképpen mi történik. És akkor elérkezünk az utolsó szakaszhoz, amely a 25. verstől kezdődik, ahol pedig egy új szereplő jön be a történetbe, és ez az új szereplő pedig nem más, mint az idősebb fiú. Eddig őről ugye nem volt szó, tudtuk azt, hogy van egy idősebb testvére az elveszett fiúnak, aki a kisebbik, így nyilván van egy idősebb is, de eddig nem hallottunk róla semmit. Itt azt tudjuk meg róla 25. verstől kezdve, hogy ő kim volt a mezőn és dolgozott. Tehát az apjának a gazdaságát, ami nyilvánvalóan mezőgazdasági tevékenység volt, tehát az ő, vagy hát mezőgazdaságban dolgozott az apja, tehát állattartó volt, valószínűleg növénytermesztő volt, és hát a fia, mint egy rendes fiúhoz illik, kint dolgozott a mezőn, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, és előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. Tehát, hogy nem tud buliról, nemzeti ünnepről, születésnap, névnapról, vagy legalábbis olyanról, amiből őt kihagyták volna, mi itt a helyzet. És a szolga az felel, hogy a testvéred jött meg, apád levágatta izott borút, mivel egészségben visszakapta őt. Igen, felvázolja a szolga a helyzetet. Na, és innen jön az érdekes, azt olvassuk, hogy ekkor megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Itt egy párhuzamot látunk a 20. verssel, tehát itt a 28. vers a 20. verssel, ugyanis ott is az apa kijön a fiú elé, és itt is kijön a fiú elé. Mi a különbség a kettő között? A kettő között az a különbség, hogy a kisebbik fiú, ő haza akar jönni, de nincs meg hozzá a méltósága, mármint úgy értve, hogy nem méltó arra, hogy hazajöjjön, tehát az az alapállapota, hogy nem méltó hazajönni, nem méltó hazajönni. A nagyobbik fiú, vagy idősebbik fiú, most nevezzük nagyobbiknak, a nagyobbik fiú, ő neki pedig lenne méltósága, de ő meg nem akar. Nem akar belépni. A kettőjüknek az állapota az egyenlő. Abból a szempontból egyenlő, hogy a házon kívül vannak. Tehát mind a ketten házon kívül. De a házon kívüliségnek ugye más a dolga, mert a kisebbik fiú nem jöhetne hivatalosan, mivel ő kiírta magát a családból. Az idősebbik fiú vagy nagyobbik fiú, ő pedig nem akar bemenni a házba, ahol amúgy meg lenne helye. Két fiúnak a helyzete nagyon hasonló. És ezt fokozza tovább, ugye azt mondja 29. versben, ezt mondja az apjának az idősebbik fiú, látod, hány esztendeje szolgálok, neked nem szegtem meg parancsolat, te sosem adtál még nekem egy kecskegidát, hogy mulathassak a barátaimmal, amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonadat, levágattad neki a hízott borjút. Éppen, hogyha csak így simán olvasnánk a magát az idősebbik fiúnak a panaszát, vagy mondjuk azt, hogy kifogását, akkor még akár igazat is adhatnánk neki. Csak hogy van egy nagy probléma. Az, hogy a házban lenni, és oda arra jogot formálni, hogy a házban valaki ott legyen, abban a pozícióban, amiben, az fiúságnak a kérdése. Ez a két fiú azért van olyan pozícióban a házban, amilyenben, mert ők fiúk. És nem a tetteik miatt. És amíg a kisebbik fiú azt hitte, hogy ő mivel annyi sok rosszat tett, ezért elvesztette a fiúságát, tehát negatív tettek, addig az idősebbik fiú azt hitte, hogy ő azért méltó arra, hogy a házban bent legyen, mert annyi jót tesz. És az apának mind a kettőjük elé ki kell jönnie a ház elé, tehát az apának ki kell jönnie a ház elé, mert mindegyik fiú kint rekedt. Csak az egyik azt hiszi, hogy a negatív tettei miatt, a másik pedig, mivel a pozitív tetteit úgy érzi, hogy nem ítélik meg, ezért saját magát zárta ki, és kerültek mindketten a ház elé, a házból kikerülve. Mi ennek a lényege? Az ennek a történetnek a lényege és csattanója, hogy a fiúság, az Isten, vagy hát mondd, hogy lányságnak is mondta, hogy most itt két fiúról meg egy apáról van szó, most ez ebből a szempontból tök mindegy, de hogy az, hogy én Isten gyermeke vagyok, és az Isten országához tartozom, az nem a tettektől függ. És ez egy döbbenetes tanulság ennek a történetnek. Ugyanis ennek a helyzetnek, ennek a szituációnak, ami itt van, annak két nagyon fontos hozadéka van. Az egyik az az, hogy nem tudok olyat tenni, amivel annyira kiírnám magamat az Istennek az országából, hogy oda ne lehessen visszamennem. A másik pedig az, hogyha én az Isten országához tartozónak vallom magamat, akkor nehogy már azt képzeljem el, hogy nekem van elég jó valutám ahhoz, hogy én ott bennmaradjak, és ott kibéreljem a helyemet. Mert nem a tetteimen múlik, hanem kin, csak és kizárólag az apán, aki kimegy a ház elé, aki kijön értem, hogy bevigyen. Nem én megyek be, és nem én tartom bent magamat bármilyen cselekedettel, hanem ő jön ki, és bevisz. És ez jön ki gyönyörűen itt a végén, a 31. versben. Azt mondja, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Azt mondja, mindenem a tied. Tehát nehogy elképzeljük már azt, hogy mi képesek vagyunk annyit költeni az Istennek az értékeiből, vagy másképpen megfogalmazva, annyit tékozolni, hogy az kisebbé tenné az Istent. Mert itt az idősebb fiú ezt hiszi, hogy apa, te neked kevesebb van, te kevesebb lettél azzal, hogy a fiúd elment, és hogyha visszaengeded, akkor legitimizálod ezt a kevesebbséget. De az Isten nem lesz kevesebb attól, hogy valaki elhagyja. És az Istennek a szeretete nem olyan, mint egy torta, hogy hogy van egy torta, amit el kell osztani a jelenlévők között, és minél több a jelenlévő, annál kisebb szeleteket kell vágni, hogy mindenkinek elég legyen. Nem. Hanem ez végtelen. Olyan végtelen, mint ahogyan az apa a végtelen szeretetében kifut mind a két fia elé. Végül, de nem utolsó sorban adjunk már címet ennek a történetnek. Ugye azt már felfedeztük, hogy a tékozló helyett talán az elveszett lenne a jobb. De hogy itt azt láthatjuk, hogy van egy fiatalabb fiú, és van egy idősebb fiú, és mind a kettő el van veszve. Földrajzilag hiába van közel az idősebbik fiú, lelki szempontból ő is el van veszve. Ezért, hogyha egy igazán jó címet akarunk adni ennek a történetnek, és ezt nem én találtam ki, azért merem ezt így mondani, akkor az nem elveszett fiú, hanem elveszett fiúk. Tehát a tékozló fiú története tulajdonképpen az elveszett fiúk története. De az a szuper az elveszett fiúkban, hogy nem maradnak elveszve. Bár nem olvassuk azt, hogy az idősebbik fiú megbékélt és bement, de biztos vagyok benne, hogy így történt, mert az a végtelen szeretet, amivel az apa felé is fordul, az nem indukálhat más, mint a kisebbik fiúnál megtérést, és így ezek az elveszett fiúk tulajdonképpen meglettek találva, és újra együtt lehet a család. Ilyen Istenünk van, és azt hiszem, ez egy jó hír. Sziasztok!